Most az irodalmi szifiknek a kedvelői nagyon gyakran hódolnak annak az időtöltésüknek, hogy próbálják minél korábbra tolni a kedvenc zsánerük megjelenésének a dátumát. Tehát általában az az elfogadott vélekedés, hogy az első igazán tisztán science fiction könyv, ami megjelent, az a Mary Shelley Frankensteinje volt, de persze azért hamarabb is próbálnak felfedezni sci-fi elemeket a művekben. Hát Sam J. Landwehr például odáig ment, hogy már az Odüsszeiában is a Hephaistosz robotszolgáit kikiáltotta science fiction elemeknek. Filmek esetében ennél talán egyszerűbb a dolog, hiszen a science fiction filmek története nagyjából egyidős magának a filmnek a történetével is. Ez érthető is, hiszen ugye a filmvásznak olyat kellett mutatni, amit hát addig az ember nem látott, és természetesen jöttek rögtön a filmtrükkök és az erőfitoktatás, tehát ezért mondhatjuk azt, hogy egyidős magával a filmnek a történetével is. Ha megnézzük a science fiction filmek történetét, akkor észrevesszük, hogy az 50-es években rengeteg science fiction film készült. Nekem ez nem tudatosan tűnt fel először, de hát én nem úgy voltam vele, hogy de most én elkezdem szeretni az 50-es évek filmjeit, és majd akkor most megnézek belőlük egy párat, hanem nézegettem még mindenfelé klasszikus filmeket, és egyszer csak feltűnt, hogy nagyon soknak a gyártási éve az 50-es évekre tehető. Ez persze meg kellett, hogy előzze egy világháborús megtorpanást. Tehát a világháború idején egy kicsit úgy visszavettek a filmes science fictionből. A sci-fi és a horror kedvelt témáit inkább olyan tudósok voltak, ilyen őrült tudósok, akik fenyegették a mit sem sejtő emberiséget. Ilyen volt például az egyik kedvencem a Dr. Kuklops című film. És mivel az embereknek ugye kisebb gondjuk is nagyobb volt a fantasztikumnál, hiszen a mindennapokban fantasztikusabbnál fantasztikus eseményeket kényszerültek megélni, erre az időre a sci-fi egy picit leköltözött a filmvászonról. Maga a zsáner a harmadik irodalomban tiltott műfajnak is számított egyébként, ezt elmondanám. Tehát ahhoz képest, hogy mi itt rinyálunk, hogy jaj, mert miért nem tartják irodalomnak a sci-fit, örüljünk, hogy nem akkor éltünk. Tehát ez a németországi sci-fi tilalom, ez nagyjából olyan nonsense, mint a 20-as éveknek a SZESZ tilalma. Tehát ehhez képest mi itt ülünk, büntetlenül beszélgetünk a hobbinkról, sőt, utána lemegyünk a trombitás kosmába, és azt is meg fogjuk úszni. Ezek után, az ínséges idők után jöttek az 50-es évek, és felvirágzott a sci-fi filmgyártás, elkezdtem számolgatni, és 200 fölött feladtam. Tehát 200-nál mindenféleképpen több, nagyjából olyan 300 film született ebben az évtizedben. Hát, hogyha jobban megértsük az arányokat, azt kell elképzelni, hogy mondjuk minden második héten, de a jobb időkben, minden héten elmegyünk a csütörtökön a moziba egy újabb sci-fit megnézni, és ezt csináljuk 10 éven keresztül. Szóval félelmetes. És az az érdekes, hogy ezek között a filmek között elenyészően kevés volt a regényadaptáció, szinte nulla darab képregényadaptáció volt, és a tévés science fiction is inkább a 60-as években kezdte el a virágzását. Ekkor a fejlődésen egy zsáner sem ment keresztül, és ennek a nagy fejlődésnek, vagy ennek a nagy föllendülésnek az okait fogjuk most egy picit megnézni. Az 50-es évek elején, amikor az első science fiction filmek megjelentek az évtizedben, akkor mindenki azt hitte, hát nem ezek alapján a plakátok alapján, hanem igényesebb filmek plakátjai és maguk a filmek alapján is, hogy elérkezett a filmes science fiction a felnőtt korához. Például a Végcél, a Hold, vagy a Rocketman XM, vagy a Nap, amikor a Föld megállt című filmeknél azt hitték, hogy hát most már aztán tényleg felnőtt a sci-fi film a feladathoz. A kicsit filozófikusabb hangvétel ezeknél a filmeknél megtévesztette a nézőközönséget. Aztán kiderült, hogy ez bizony a filmes science fictionnek csupán a kamaszkora, amikor a komolytalanságait a film igenis nagyon súlyosan komolyan veszi. Sokaknál ez egy elterjedt vélekedés, az 50-es évek az a B-kategóriás sci-fiknek a szinonimája. Amiben persze hát nyilván van igazság, döntő többségben vannak ezek a B-filmek. Hát igen, ilyen. Killers from Space. A leggyakrabban a 9-es terv a világőrből című filmet szokták, mint nézhetetlen, übergagyi filmet felhozni példának. Ugye ebben még szerepel a Mi Bélánk is. Érdekesség, hogy a film közben halt meg, tehát nagyon sok jelenetben ő dublőr helyettesíti. Ed Woodnak a filmje. Tényleg szörnyű. Megjelentek aztán az évtizedben kisebbségben végjátékok és az Abbott és Costello sorozatból ilyen vidámabb hangvételű filmek, de nem ez volt a jellemző, hanem erre az évtizedre a félelem volt a jellemző, és a Csendes óceánnak mind a két partján, Japánban és Amerikában is ez uralta a tematikát, a közös kulcsszó volt a félelem. Az ilyen paranoia filmeknek az első hullámát a nukleáris holokausztól való rettegés alapozta meg. A nukleáris kísérletek következtében létrejött cudar lények, akik a frászt hozzák az emberekre, vagy víz alatti börtönbe zárt őskori lények támadtak fel egy robbantgatás hatására, vagy a sugárzás hatására nőttek meg ezek az állatok. Nagyon jó példa erre például a japánok Gojirája, akit Godzillaként is ismerünk, Ishiro Honda rendezésében. Töménytelen ilyet csináltak egyébként a japán filmesek. A B-kategóriás japán szörnyfilmek csúcsát Honda Ishiro a Kingu Kongu Tai Gojira, azaz King Kong Godzilla ellen című remek művel érte el egyébként. Ugye mindenkinek ismerős, gumiruhába öltözött cinézek lekaratézzák egymást, és közben rálépnek a házakra véletlenül. A King Kong Godzilla ellen az odáig fajult az alacsony költségvetés miatt, hogy a King Kong szigetén lakó néger benszülött törzset feketére suvixolt japán színészekkel játszották el. Az amerikai vásznon természetesen rengeteg rovar, ízelt lábú, csúszómászó, puha testű is megjelent, tehát többnyire olyan állatok, amitől az ember alapbeállításban is iszonyodik, de ha már a méret opción följebb toljuk a csúszkát, akkor meg aztán teljesen kész, tehát hangyák, méhek, sáskák, szöcskék, tücskök, bogarak, mindenféle. És hát az embereket sem kerülte el. Bert I. Gordon volt a méretváltozásos sci-fi-nek az istene, úgymond. Az elképesztő kolosszális ember, illetve ennek folytatása a kolosszális szörnyháborúja egy-egy remekműve, de erre az időszakra tehető a szintén eléggé nézhetetlen 50 láb magas nő támadása is. Mondjuk ez egy picit kivétel, mert az 50 láb magas nő az nem nukleáris katasztrófa révén nő meg, hanem egy másfajta baleset miatt. Bert I. Gordon nem csak nagyra nőtt bács is, hanem mini emberes filmet is csinált, Attack of the Puppet People, a bábú emberek támadása címmel. Ezek a bábú emberek nem támadnak egyébként, hanem egy bolond tudós éppen őket zaklatja, tehát nem eléggé szerencsés a film, és a kasszánál sem volt eléggé sikeres. Ami viszont még ennél is fontosabb kulcsszó az amerikai, az 50-es évek amerikai sci-fi filmjeiben, az a vörös veszedelem. Ugye hát azt hiszem nem kell most részletesen elmagyaráznom ezt a hidegháborús életérzést, ez nagyon erősen, nagyon hangsúlyosan jelentkezett az amerikai sci-fi filmekben. Közvetve is, és nyíltan is. Nyíltan például a Repülő Csészehajt című filmben találkozhattunk vele, ahol konkrétan kommunista kémekkel veszik fel az amerikaiak a harcot, hogy a földi fejlesztésű űrjárművet vajon kibirtokolhatja. A hidegháborús fenyegetettség aztán különféle beépülős inváziós filmekben is jelentkezett, agyelszívós, beépülős, testrablós filmekben is jelentkezett. Ez azért volt egy nagyon hálás választás, hiszen remekül kiszolgálta a B-kategóriás kisköltségvetést, gyatra színészi játékot és pocsék ötleteket. Tehát egész egyszerűen, ugye az embereket mint a testrablók inváziójában, a nagy klasszikusban is megszállta valami földön túli hatalom, és innentől kezdve a színész nyugodtan játszhatott szarul, mert meg volt indokolva, hogy azért, mert ugye más uralja a testét. Érdekes módon az amerikaiak az ilyen filmekben saját maguknak is adtak egy pofont, mert ez az agymosás az a jóléti amerikai fogyasztói társadalmat is egy picit bírálja, tehát ezek a beépülő sztorik azért komolyabb társadalom bírálattal is rendelkeztek, de mindenképpen az akkori rettegést testesítették meg. Na most, hogy közvetve ezek hogy jelentkeztek, arra néhány nagyon jó példát szeretnék mondani. Az első ilyen példám az Óriás hangyák inváziójáról szóló Ők című film, ahol ugye a hangyák egy tipikus ilyen komcsi rendszerben élnek, van egy közös tudat, ami őket irányítja, és annak engedelmeskednek. Maga a cím is nagyon sokat mondó az amerikaiaknak, hogy ők, tehát nem mi, hanem az ellenség. A Dem egy mérföldkő volt egyébként az amerikai filmgyártás történetében. A másik érdekes dolog, az előbb nemrég láttuk a Massa című filmnek a plakátját. A Massa című filmben, ugye amikor a Massa emészti az áldozatait, akkor vörös színűre vált. A Marsról jött támadók azért voltak nagyon hálás témaválasztás, hiszen a Mars a vörös bolygó, tehát rögtön itt van egy közvetett utalás. A Ray Harryhausen műhelyéből kikerült 20 ezer ölméről jött szörnynél a dinoszaurusz neve Redosaurus, utána néztem, ilyen nem létezik, de angolul tudok, Redosaurus, tehát Komcsiszaurus szerepel benne, és az előbb láthattuk a Halálos sáskák című filmnek a plakátját is, ahol a sáskának ugye megvan a jellegzetes kalapács fej, sarlókéz, bocsánat. Tehát ezek ugye nem direktben fogalmazták, és akkor most nem is, mivel fogytál az idő, nem is szívesen térnék ki arra, hogy a pszichológusok miket magyaráztak bele ezekbe a filmekbe. Lényeg az, hogy ez már nem is annyira sci-fi, hanem sokkal inkább pszifi. A tudósok ezekben a művekben nem hősként jelennek meg, hiába ők fedezik fel a szörnyet, hiába ők adnak módszereket az elpusztításukra, inkább csak hátráltatják az amerikaiakat, hiszen a nézőkben tudatosulnia kellett annak, hogy a kormány hadhatós segítségével ezek a szörnyek legyőzhetők. És a tudósok voltak azok, akik inkább ezeket a szörnyeket megpróbálták megőrizni az utókor számára. Úgyhogy itt kérem szépen tenni kellett, Amerikában nem volt mellébeszélés, az a agyafúrt komcsik szokása volt, és ez az érték, ez a filmiparban is érték volt. Tehát rajogunk mi most a mi saját kis kelet-európai propaganda filmjeinken, de ezek sem voltak sokkal különbek. Tehát ennyit arról, hogy mennyire B-kategóriások voltak ezek az alkotások, és azért szeretnék egy pár filmet csak így nagyon érintőlegesen megemlíteni, amik viszont igenis értéket képviselnek ebből a korszakból. A legelső, amire céloztam, a Végcél a Hold című. Érdemes megfigyelni a magyar vonatkozásokat, George Pál, azaz Pál György producerkedésével készült, és egy holdutazás mutatott be 19 évvel az aktuális holdutazás előtt. Nagyon szép trükkökkel, volt benne űrséta, a súlytalanság, a sminkesek megmutatták a hihetetlen a gyorsulásnak az emberi arcra gyakorolt hatását, tehát első osztályú film volt ez, Chesley Bonstrel hold festményeivel. A világok összeütközése egy katasztrófa film volt, amely később a Deep Impact című filmet is megihlette, itt is gyönyörű katasztrófa jelenetekre találkozhatunk. Akik a drámát szeretik, azok is gyönyörködhetnek abban, hogy a társadalomra milyen hatása van ezeknek a katasztrófáknak. A nap, amikor a Föld megállt, nemrég volt remake egyébként, de inkább az eredeti 50-es évekbeli az érdekes, az arról nevezetes, hogy ez volt az első, ahol inkább segítő szándékkal érkeztek a Földön kívüliek, és az emberek látóban és gordban ellenséges szándékot véltek felfedezni néhány kevés kivétellel. Úgyhogy végül is Klátu kénytelen volt fenyegetőzni és kilátásba helyezni nagyon komoly lépéseket, amit Gort az óriás robot, ő demonstrált is. Világok harcát mindenki ismeri, túl sokat nem kell beszélni róla. Itt a 50-es évekbeli feldolgozásban, ami szintén Pál György és Byron Haskin közös munkája, nem Angliát, hanem a jóléti amerikai társadalmat támadják meg ezek a szörnyek. Ugyancsak Pál György és Haskin közös munkája az űr megfódítása is, ami tulajdonképpen a nagyobb film lehetett volna, mint a 2001 űrod üsszelje, csak a stúdió megírbálta a költségvetést, és ezért a Jupiter és a Venus expedíciókat ki kellett vágni, maradt csupán a Mars expedíció. Méretváltozások szifikből nagyon jó a hihetetlenül zsugorodó ember. Ugye hősünk egy szerencsétlen baleset folytán egyre kisebb lesz, míg végül szinte a mikroszkopikus méreteket éri el, és nagyon nehezen szokik bele ebbe az új helyzetbe, de aztán természetesen beletanul ennek a világnak is, hát úgymond a szépségeibe, vagy legalábbis abba, hogy az új képességeit hogyan tudná legjobban kiaknázni. És amit talán a legszívesebben említenek, az utolsó film, amit szeretnék megemlíteni, a Tiltott bolygó. A Tiltott bolygó a kor zsáner elemeinek az összefoglalása. Szerepel benne Morbius doktor, a tudós, aki az Alter bolygón él, és maga a hangulat, a tempó, a látvány egy kicsit már a Star Trek-es hangulatot idézi meg bennünk. Kis gyanakvásos, kicsit krimiszerű nyomozgatás is történik benne, ugyanis egy ismeretlen kilétű szörny zaklatja az űrhajós csoportot, és kiderül, hogy a doktornak a megörökölt készülékeivel a doktor életet tudja kelteni az emberi tudatalattiban rejtőző szörnyeket. És végül ezeket a szörnyeket, igaz, hogy a bolygó komplett elpusztítása árán, de elpusztítják. Ez olyasmi érzést kelt bennem, mintha az egész 50-es éveket úgy, ahogy van, leszámoltuk volna, hogy gyerekek, eddig tartott a félelem, és most 60-as évektől valami új fog következni. Köszönöm a figyelmet! Esetleg, ha valami kimaradt, és valaki szeretne rákérdezni, igen?
Nem az, hogy kimaradt volna, azt nem gondolom, de az 50-es években könyvben, az amerikai sci-fi-ben is nagyon jó alkotások születtek.
Bizony, amiről én beszéltem, az csak is a filmvászon volt, tehát a propagandát a film aknázta ki.
Látsz valami okot, hogy ennyire erős a kontraszt? Egyszerűen a mozinak a szerepe az sokkal inkább ez az általad említett propaganda vonal volt.
Így van.
És ezért nem születhettek egyáltalán olyan minőségű filmek, mint amilyenek könyvben születtek?
Pénz sem volt rá, és az embereket nem is annyira érdekelte, tehát itt a filmkészítők a saját fóbiáikat próbálták bemutatni a vásznon, és valahogy erre is volt igény. Tehát ez egy ilyen ki nem mondott konszenzus volt nézők és filmkészítők között. Ilyen filmeket csináltak, és a nézők ezeknek örültek. És a tényleg nagyszerű regényei a korszaknak, azok később kerültek csak feldolgozásra. Igen?
Szerinted ez párhuzam a 9000 utáni filmek és a 50-es évek között? Tehát én a Cloverfield-et pont
nem van is. Láttam. Szerintem van is. A Cloverfield az egyik ilyen. Megcsinálták például a... Csak én nem láttam a Testrablók inváziójának is a remake-jét, ami próbálja így újra szíteni ezt a paranoiát.
Igen, tehát az aki úgy néz ki, mint mi, és hát én kezdem látni, nem tudom.
Igen. És azt nem is mondtam például, hogy készül a... Megcsinálták ugye a Keanu Reeves-el, amikor megállt a Föld remake-jét is, nem tudom mennyire szerencsés a dolog. A Világok harca is már elkészült, két változatban is, mi ezt Spielberg-eset ismerjük, és a Világok ütközése, a When Worlds Collide is 2010-ben várható, hogy elkészül. Tehát elsősorban, hogy ezek a hülye amerikaiak mostanában remake-eken gondolkodnak. Nem tudom mennyire szerencsés ez a dolog, de szerintem számíthatunk erre, hogy újraélesztik pont a 9-11 miatt a filmben ezt a üldözési mániát, úgymond. Csak most már nem a kommunistáktól fognak rettegni, hanem mástól.
Említetted az utolsó évben a Világok harcát, és azt jobban az Amerikában van. Tehát az Orson Welles féle hangjátékot tették alkul, vagy egy teljesen más forgatókönyvet írtak?
Teljesen más, hát update-elték az egészet, hogy benne lehessen az atombomba is, hagyták az egész viktoriánus környezetet, és tényleg második világháború utáni környezetbe helyezték a dolgokat. És a járművek is modernebbek lettek, nyilván a földiek hadviselése is modernebb lett. Ugyanezt csinálták, mint amit Spielberg csinált, így van. Viszont nem ugrik be, de Timothy Hines is ugyanabban az évben 2005-ben, mint Spielberg megcsinálta a viktoriánus korabeli világok harcát. Én megnéztem, kicsit csalódtam benne, vérszegény lett. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet!